Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves vendéget, minden kedves testvért. Nagyon nagy örömmel jöttem hozzátok, és öröm volt, hogy végre jól vagyok, mert a múlt héten még elkaptam valamilyen vírusos fertőzést, és ezért kellett elhalasztani erre a hétre. De szerintem mindannyian jól jártunk, mert sokkal jobb idő van, és reméljük, hogy az előadás is érett annyit egy hét alatt, hogy még talán szórakoztatóbb lesz. Na, az egészségről fogok beszélni. Ott, akik leghátul vagytok, nem szeretnétek egy picit előbbre jönni? Mert nem látlak titeket, csak azért. Nellikém, jó ott neked? Nem fontos csak, hogyha szeretnétek, mert azért itt jobban lehet látni, meg hallani.
Nem szokás.
Nem szokás? Na, jól van. Picit gyertek előbbre, jó? És akkor nem kell kiabálni se, úgy szeretném, hogyha akár be is kapcsolódnátok majd az előadásba. Én úgy terveztem, hogy körülbelül egy órát beszélek, az szerintem úgy bírható, és akkor utána pedig lenne arra lehetőség esetleg, hogy beszélgessünk is. Jó lesz így? Jó. Na, nagyon szép címet választotta Júlia, ugye, mai előadásnak, hogy a vidám elme orvosságul szolgál. És ugye ezzel a címmel még soha nem tartottam előadást, most ez lesz az első. Egyébként kérte Júlia, hogy mutatkozzam be. Én Debrecenben születtem, és Balmazújvároson nőttem fel. Van három gyermekem, egy szerető férjem, két unokám, és a pályámat óvónőként kezdtem. És úgy gondoltam, hogy talán azért lesz ez egy jó foglalkozás, mert akkoriban ment a tévébe a Móka Miki műsora. Biztosan idősebbek emlékeznek rá. És én azt gondoltam, hogy az óvónéni is valami ilyesmi lesz, hogy majd csak bemegy szépen a gyerekek közé, lelkesen, motiváltan, a gyerekek szépen, tisztán, illatosan ülnek a szőnyegen, szót fogadnak, várják, hogy valami jó történjen velük. És azt is gondoltam, hogy a munkatársak között is egy olyan csodálatos, harmonikus munkamegosztás lesz, mint ott a filmben, hogy ugye a Móka Mikinek is megvan a feladata, a Hakapeszinek is, és versmondó lány jelre előlép. Nem hamarabb, nem később, és tudja a verset. Szóval én ilyen csöppet sem naív elképzelésekkel kezdtem a pályámat, és szoktam mondani, hogy sok hatásért, sok is, meg sok is. Mert egy olyan óvodába kezdtem dolgozni, ahol nagyon sok volt a hátrányos helyzetű gyerek, a szüleikkel is nagyon nehéz volt. És aztán egy később jöttem rá, hogy egyébként valószínűleg ugye akkoriban még nem nagyon lehetett pedagógusokat kirúgni, most meg már nem akarnak, mert ugye most meg már kevés, és hogy valószínűleg úgy voltak azokkal a pedagógusokkal, akik egy kicsit megfáradtak, egy kicsit így megzizisedtek, hogy ezeknek a gyerekeknek ez is jó lesz. És akkor, mikor én bekerültem ebbe az óvodába, már gondolom azért, hogy valami, mégiscsak legyen valami élet, hogy jön itt egy fiatal, lelkes óvónéni, de azt nem mondták, hogy hova kerülök, és hát megmondom őszintén, hogy rettenetesen lesokkolt. Volt olyan kolléganőm, aki már csak így vágta a centit, hogy hány nap múlva megy nyugdíjba, és már semmit nem akar csinálni. Mondtam neki, a gyerek nem tehet róla, hogy te nyugdíjba mész. Aztán volt olyan is, aki hát úgy nem betette meg az alkoholt, és még igazából akkor volt jól, ha ívott egy kicsit, és úgy lehetett tudni, hogy ott a fektetőnél, ahol a gyerekek ágya van, ott van egy dugi hely, ahol van a pálinkája. Aztán hát úgy sorolhatnám, nekem tényleg nem hinnétek el, hogy csak ebből az egy élményemből mennyi minden szűrődött ki. Tehát sokkoló volt tényleg. És volt olyan óvónéni is egyébként, akinek azt mondta az anyuka, az egyik anyuka, hogy Ádám egy kicsit köhögött reggel, légy szíves, nézzél már rá. És ez az óvónéni annyira szót fogadott, hogy azt az egy gyereket nézte. Az összes többi azt csinált, amit akart. Aztán ugye, mivel pakolni is kellett volna, meg egyebeket, akkor ugye a Dajka nénit ugráltatta, aztán amikor az besokalt, akkor fogta és így seprűvel körbe kergette az óvónénit az óvodán. Szerintem az óvónéni ma se tudja, hogy ezt miért kapta. Dajka néni akkor jött vissza az ideggondozóból, hát nem sikerült jól meggyógyulnia. Aztán volt olyan is, hogy a Dajka néni az behozta a kétágú létrát, ilyen nagyon magas épület volt, nagy ablakokkal, hogy majd ő akkor most ablakot pucol, és oda szólt az óvónének, hogy Iszukám, te csak nyugodtan matekozzál a nagy csoportosokkal, gyerekek, óvónénire figyeljetek. Na de hát, hogy lehet odafigyelni a matekra, mikor a vén banyája mászik fel a létrán, hát ez főleg a fiúkat csak ez érdekelte. És ugye azért aztán nagy só lett belőle, ugye akkoriban még ilyen nagy rózsaszín alsóneműk voltak a nőknek, gumival ellátva, és ugye a nagy terpesztéstől a gumi meg szétszakadt, úgyhogy aztán lehetett volna a kiszakadt gumival matekozni, hogy mit is kellett volna csinálni vele, hogy bírja a strapát. Szóval tényleg sokkoló volt. És eljött egy olyan pont, és mondom, hogy csak a töredékét sem mondtam el, és eljött egy olyan pont, hogy én, mint pályakezdő, fölkeltem reggel, és azt éreztem, hogy az egyébként alacsony vérnyomásom valahol az egekben van, és én nem akarok bemenni dolgozni. Sőt, nagyon közel állok ahhoz, hogy óvónő se akarok lenni. Mert én nem akarok ebbe a közösségbe tartozni. Én nem akarom azt, hogy mikor a gyerekek boldogságáért vállaltam ezt a hivatást, és itt alapozzuk a személyiségüket, akkor én ennek a része se legyek. És azt láttam, hogy tenni nem sok mindent tudok ellene, úgyhogy ott álltam reggel ezzel a rendkívül nagy feszültséggel magamban, hogy nem megyek be. És akkor szomszéd bácsi elment a ház előtt, egyszerű parasztember. Gondolkoztam, hogy ha én most a Pista bácsinak elmondanám, hogy mi az én bánatom, és mi történik a munkahelyemen, vajon mit mondana? És arra jöttem rá, hogy ugyanazt mondaná, valószínűleg, amit én gondolok, csak még esetleg cifrában. Vagyis ítélkezne. Na de én ítélkezek, bár ezt finoman fogalmaztam meg, nem azt mondtam, hogy hanem olyanokat mondtam, hogy hogy lehet ilyen egy óvónő, hogy lehet ezt megengedni. Hogy ez is ítélkezés, csak ilyen költői kérdésnek van feltéve. Hogy ne tűnjön fel, hogy én éppen ítélkezek. Mert igazából a válaszom már megvolt, nem történhet ilyen. És akkor azon gondolkoztam, hogy sőt, akár a falubolondját is megkérdezhetném, mert ítélkezni meg mindenki tud. Ahhoz még ész se kell. De hogy mi változik meg, ha én ítélkezek? Semmi nem fog megváltozni. Egy valami, egy valaki, én leszek egyre idegesebb, egyre fáradtabb, és lám-lám már a pályám elején szeretnék feladni mindent, amiről álmodtam. Ide lehet eljutni az ítélkezéssel. Aztán meg oda, hogy majd meg is betegszek, hogyha nem tudok dönteni. Amikor erre a felismerésre jutottam egy ilyen rövid reggeli beszélgetés magammal, akkor rájöttem, hogy akkor valami mást kellene csinálni. De mit? Aztán az jutott eszembe, hogy lehet, hogy ezeket az embereket még senki nem kérdezte meg, hogy hogy vannak, vagy miben lehetne nekik segíteni. És akkor, na, mindjárt nagyon újra lelkes lettem, mentem be dolgozni, hogy na, majd én segítek, majd én beszélgetek. Hát úgy pattantam le az emberekről, mint a falrahány borsó, mert hogy ugye sokaknak nem is volt tudatába, hogy ők bajban vannak. Sokan inkább azt akarják látni, hogy másokkal van a probléma, nem velük. És másoknak kellene megváltozni, mert mások miatt jutottak oda, ahol éppen vannak. Akkor rájöttem arra, hogy az nem elég, hogy valaki segítőkész, hanem segíteni tudni kell, hogy az egy külön szakma. És akkor úgy döntöttem, hogy tovább tanulok. Ráadásul a magánéletem is romokban hevert, két kisgyereknek voltam már akkor az édesanyja is, élvezhettük volna az új életünket, a szép házunkat, de a férjem nem így döntött, hogy velünk együtt akarja ezt élvezni. Úgyhogy iszonyú nehéz volt, és amikor jó Istennek van humorérzéke, ezt azért szeretném elmondani, nem tudom, hogy ti tudjátok-e, de nagyon jó humorérzéke van. Ugyanis az óvoda udvarán vigyáztam a gyerekekre, és egyszer csak jött egy kolléganő ki az udvarra, és mondja, hogy te láttad már a továbbképzés tájékoztatót? Mondom, nem, miért? Hát figyelj, abban van egy képzés, az neked van kitalálva. Igen. Hát mondom, jó, majd megnézem. Nem telik bele 5 perc, megint jön egy óvónő, ugyanezt mondja. Kis idő múlva megint jön egy óvónő, ugyanezt mondja. És már őt megkérdeztem, hogy te beszélgettél az előző kettővel, mondja, hogy nem, ő most jött éppen. Akkor már ugye furdalta az oldalamat, hogy mi is lehet az a továbbképzés, vajon mit gondolnak rólam a kolléganőim, vajon milyennek látnak engem, mi az, ami nekem van kitalálva. És akkor bementem, lapoztam, és csak a témákat néztem, és nagyon érdekelt, hogy mi lehet ez. És akkor találtam egy mentálhigiénés képzést, ugye ez egy lelki egészséggel kapcsolatos képzés, ami a Magyarországon akkor indult először, 92-ben, és óriási túljelentkezés volt egyébként, de ezt csak később tudtam meg, amit itt láttam meg, és azért mondtam, hogy a Jóistennek rendkívül jó humorérzéke van, mert így akkor megláttam, hogy ez a mentálhigiénés képzés, meg ami le van írva, hát ez tényleg nekem van kitalálva. Ez tényleg. Hát ez már most elindulnék, hogy itt tanuljak. És akkor nézem, hogy hol is van ez. És akkor Szeged. Hú, én már az osztályával, meg a csapattal mindenféle kiránduláson voltam, de kétszer is mentek Szegedre, mind a kétszer beteg voltam. Hát hú, Szeged. Végre elmehetek Szegedre. Ráadásul Szeged, hát Juhász Gyula volt a kedvenc költőm. Olvasom tovább, hol van ez. Juhász Gyula tanárképző. Akkor már azt mondtam, hogy hát ez valami vicc. Olvasom tovább, hol van a Juhász Gyula tanárképző főiskola? Boldogasszony Sugárút. És mondtam, hogy na akkor most tényleg el kell menjek, mert ha ennyi mindenre nem figyelek oda, akkor nagyon ostoba vagyok. Hát amikor ugye ott szorongtam anyukáméknál a két kis gyerekemmel, és hát az anyukámék siratták ugye a mi házas életünket velem együtt, a gyerekeim aggódtak, és akkor hazamentem, hogy akkor én tovább tanulok Szegeden, akkor anyukám elsírta magát, hogy még meg is bolondultam, szóval itt most már mindennek vége. És aztán mégiscsak ez lett az én életemnek az egyik legfontosabb eseménye, mert egy fantasztikus képzésen vehettem részt, és akkor innen indult az el, hogy először az óvodai munkámban próbáltam segíteni, aztán lettem óvodavezető, lettem megyei tanácsadó, és szervezetfejlesztésekkel is foglalkoztam hosszú éveken át, illetve egészen a mai napig is. És hát aztán a házasságom meg ahogy alakult, végül is Győrben találtam meg a boldogságot, úgyhogy most már 22 éve élek a férjemmel és a 3 gyerekemmel, illetve hát a gyerekeim már nagyok, ők már kirepültek, ahogy mondtam, unokáim is vannak, és nem volt olyan könnyű az életem. És nem tudom egyébként, hogy kinek az, vagy ki éli meg úgy, hogy neki könnyű. Hozzám is ugye lelki tanácsadóként, biblia alapú lelki gondozóként is dolgozom, és sokan jönnek úgy, hogy hát ez is ez a bajuk, és miért pont velük, és miért mindig csak ők, és hogy milyen nehéz. És akkor szoktam mondani, hogy hát igen, valóban nehéz, de én azért nem vagyok elkeseredve, mert senki nem mondta, hogy könnyű lesz. És azt láttam, hogy a nagyszüleimnek se volt könnyű, a szüleimnek se volt könnyű, hát akkor miért lenne pont nekem? És eszembe jutott az a történet is, amikor egy ember elment az orvoshoz, és mondta, hogy segítsen rajta, mert rendkívül szomorú. Állandóan sír, el van keseredve, nagyon maga alatt van. És akkor mondta neki az orvos, hogy hú, van egy nagyon jó tanácsom. Most éppen itt az utca végén állítottak fel egy cirkuszi sátrat. Itt van egy olyan bohóc, menjen el, és egész este nevetni fog. Mire megszólt az ember, hogy doktor úr, az a baj, hogy én vagyok az a bohóc. Szóval És el tudom képzelni, hogy egyébként meg szívből tudott nevettetni. De milyen nehéz, amikor ugye az ember inkább azt érzi, hogy sírna. Mert nagyon nehéz. Nekem olyan nehéz évem volt tavaly, hogy már több nehéz évem volt, de talán ez a tavalyi volt a legnehezebb. Hogy azt hittem, hogy én ezt ki se fogom bírni. És egy valami éltetett, hogy én mikor kisgyerek voltam még, én azt éreztem, hogy fogalmam sincs, hogy miért, hogy voltam egy törékeny kislány, kis hosszú szőke hajjal, kék szemekkel, és még nem volt nagyon televíziónk sem. Utcában volt egy, néha oda átjártunk, és én akkor azt gondoltam, vagy azt éreztem, hogy ez a világ egyszer bajba lesz, és hogy én ott leszek a segítők között. És itt tavaly is megkérdeztem a Jóistent, hogy mégis akkor hogyan? Tehát azért most kiderült, hogy én mégsem vagyok olyan erős, mert amikor a szeretteim szenvednek, és nagyon szenvednek, vagy kilátástalan már az életük, akkor hogyan lehet nagyon erősnek lenni? És akkor a Jóisten azt mondta, hogy de hát igazából én sose voltam erős. Én mindig csak az a szőke kislány voltam, és az vagyok most is. Ereje csak neki van. De ő annyira szeret engem, és az egész életemet úgy építette föl, hogy én jó segítő legyek. Olyan képzésre vitte, olyan képzésekre vitte el, olyan helyzeteket alakított, hogy megerősítsen engem. És azon gondolkoztam, hogy amikor el vagyok keseredve, vagy magam alatt vagyok, akkor biztos mással is megtörténik ez, hogy hát vannak olyan szégyenli való rossz gondolataim, hogy hát jobb lenne, ha vége lenne. Mert úgyse fog sikerülni. És ez már nagyon nehéz, ezt nem lehet elbírni. És az egyik ilyen pillanatomban szintén a Jóistenhez fordultam, és azt mondta a Jóisten nekem, hogy megteheted, hogy magadat, mint egy papírt összegyűröd, és beledobod a kukába. Megteheted. De kidobod azt is, amit én adtam neked? Amit én munkáltam? Amit én építettem? Arra is azt mondod, hogy kukába való? És akkor nagyon elszégyeltem magam. Hogy nem. Ezt nem tehetem meg. Ha a Jóisten azt akarja, hogy én ott legyek a végítőben, akkor én ott leszek. Nem tudom, hogy hogyan, nem is kell, hogy tudjam. Majd ő tudja. Nekem csak annyi dolgom van, hogy erre nyitott legyek. És készen álljak arra, hogy formáljon engem, alakítson engem, minden szeretetével, minden türelmével, irgalmával, humorérzékével. Volt olyan is, amikor meg így azt éreztem, hogy a családtagjaim is folyton segítséget kérnek, a rokonaim, a barátaim, és hogy nekem már ez túl sok. És akkor azt mondta a Jóisten, hogy figyelj, látom én, hogy mivel küzdesz, mész egy úton, és azt látod, hogy ez a föld sincs felszántva, ez sincs felszántva, ez is gazos, ez már rettenetesen gazos, de ki mondta, hogy mindet neked kell felszántani? Nem mindet neked kell. Hát szeretlek téged, hogy tehetném ezt veled? Gondolkodj csak el, hogy honnan jön ez vajon, hogy minden neked kell, hogy mindig egyedül vagy. Mert ezt én ilyet nem mondtam neked. Soha. No, nagyjából akkor bemutatkoztam. Most érkeztem a bemutatkozás végére talán. Még annyit nem mondtam el, hogy az Isten keresésem azért egy nagyon hosszú út volt, bár azt gondolom, hogy mindig velem volt, csak én kerestem őt, ő tudta, hogy hol vagyok. Úgyhogy csak mi vagyunk ilyen, néha ilyen kóborlelkek, és ezen az úton hát sok minden történt velem. Végigjártam az El Camino zarándokutat a férjemmel, aztán még egy zarándokutat, és mindenhol csak kerestem őt, és kerestem őt. Kerestem azt, hogy melyik egyház lenne az, akihez én tartozhatnék, kik lennének azok a testvérek, akik tudnának nekem abban segíteni, hogy még jobban megismerjem Istent, és még jobban tudjak hozzá közeledni. És akkor ezeket az utakat járva, meg tartva képzéseket pedagógusok számára, úgy az történt, hogy valahogy szükség lett arra, hogy írjak is. Én mondtam a férjemnek, hogy szerintem beszélni is sokat beszélek, úgyhogy ha még írok is, az már szerintem bűn lesz. De aztán annyira kellett, nem volt még mentálhigiénés szakirodalom, amikor én elkezdtem dolgozni ezen a területen, tehát kellett ilyen szakirodalmat készíteni, aztán pedagógusoknak is készítettem, az útjainkat is leírtam, mert azt gondolom, hogy ebben nem is az út a lényeg, hanem az, hogy az ember hogyan tud fejlődni akár egy utazás alatt is, ha engedi magát, ha megengedi a Jóistennek, hogy formálja. És ezek szerintem csodálatos történetek, úgyhogy ezeket elhoztam, és vannak, van egy olyan könyvem is, ami talán most itt a mai témához a leginkább kapcsolódik, aminek az a címe, hogy És veled kitörődik. Ezt elsősorban pedagógusok számára írtam, mert akkoriban nekik tartottam képzéseket. És aztán nagyon sok telefont kaptam, meglepően sokat. És ilyeneket, és majdnem mindegyik ugyanazt kérdezte. Miért írtad rá, hogy a pedagógusok lelki egészsége? Hát mondom, azért, mert a pedagógusoknak írtam. De hát ezt mindenkinek el kéne olvasni. Ez rossz, hogy ráírtad. Hát nem mondom attól, hogy rá van írva, elolvashatja bárki. De nem, mert oda akarom adni a férjemnek, a lányomnak. Ők meg azt mondják, anyukám, neked szól. Nem nekem, olvasd csak te. És akkor erre a kérésre írtam egy másik könyvet, ez is még a keresztségem, a felnőtt keresztségem előtt, ez a Ha-hó, odabent vagy kérdéssel, hogy aki nem annyira szeret olvasni, az is egy viszonylag könnyű olvasmányt kapjon, és egy kicsit megértse azt, hogy miért is fontos az önismeret. Miért is fontos az, hogy az ember törődjön magával. Honnan is lehet észrevenni, ha nem törődünk magunkkal? Mi van akkor, ha félelem, vagy düh, vagy neheztelés, vagy bármi negatív érzés kerít minket hatalmába? Hogyan lehetnénk mi jelen? Mert ugye, ha bár ez mondom még a keresztségem előtt íródott, tehát még Istent nem emlegetem benne, mert akkoriban még ráadásul volt egy, a férjemnek egy ilyen kérése, hogy ilyeneket ne írjak bele, hogy akik esetleg nem istenkeresők, azok is bátran elolvassák. Sokáig engedtem a férjemnek, hogy így legyen, ma már másképp gondolom. Én azt gondolom, hogy nem azokra kell tekintettel lennem elsősorban, akik nem akarnak hallani Istenről, hanem akik hallani akarnak. És aki nem akar, az meg majd bedugja a fülét, vagy annak majd nem mondom. Vagy az majd nem olvassa el ezt a könyvet. Úgyhogy remélem, még fognak születni könyveim, és azok már ezt is mutatják egyelőre. Nem akarok könyvet írni, mert azt gondolom, hogy várom azt, hogy a Jóisten mondja azt, hogy én írjak. És akkor én nagyon szeretnék ebbe az alázatba lenni. Nagyon szeretnék ezen az úton járni. No. A vidámság ugye a mai témánk, és méghozzá úgy szól a címünk, ugye, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Az orvosság meg miért kell? Mert betegek vagyunk? Mert mindenki beteg. Van, akin látszik, van, akin nem. Lelkileg is, testileg is sajnos vannak problémáink. Ezekkel küzdünk. És a Biblia azt mondja, hogy az ember az test, lélek és szellem egysége. Egyébként ez az álláspontja a pszichológiának is. Aztán azért vannak ugye különböző nézőpontok, hogy a lélek az külön válik a halál után, vagy nem. Én most ezzel nem szeretnék foglalkozni, és nyilván a Biblia szerint nincs ilyen, de az nagyon fontos, hogy test, lélek, szellem egészsége. És akkor találtam egy másik olyan igét, ami azt mondja, hogy a szemek világa megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat. Hogyan is van a jó, a szemek világa? Tehát, hogyha én látok, na de hát vannak, akik úgy látnak, hogy mindenben csak a rosszat keresik. Ez miért így van, ezt miért nem tetted arrébb, azt már nyisd ki már az ablakot. Tehát akkor ennek van egy olyan üzenete is, hogy az a szem, aki az igazságot keresi, aki a jót keresi. Tehát a szemek világa, tehát a jó világa megvidámítja a szívet. A jó hír meg megerősíti a csontokat. Na de hát én például már nem tudom hány éve nem járatom a nálunk a Kisalföld napilap van, tehát be nem engedem a házba, mert hogy nem jó hírek vannak benne, zömmel rossz hírek. Mert ezt lehet talán legkönnyebben eladni. És ha megnézzük, és mondhatnánk, hogy elnye-elnye Kisalföld, meg elnye-elnye média, de hát ha megnézzük magunkat, amikor találkozunk egymással, vajon mi is mindig csak jó híreket mondunk a másiknak? Hogyha megkérdezi valaki, hogy hogy vagy, akkor azt mondom, hogy á, remekül, mert képzeld, ez is ez történt az életemben, vagy azt mondom, hogy hát inkább nem mondok semmit, csak azt mondom, hogy jól, de nem fejtem ki, mert most minek szomorítsam, vagy csak panaszkodok. Tehát most nem tudom, hogy a médiának sikerül-e, ez egy nagy kérdés, hogy a médiának sikerül-e minket ebbe az irányba formálni, hogy csak mi a rosszat lássuk és panaszkodjunk, vagy pedig mi vagyunk ilyenek, és a média ezt felmérte, és ezzel akar minket kiszolgálni. Mind a televízióban, mind az újságokban. Szerintem nincs értelme keresni, hogy ki a bűnös. Azt lenne értelme keresni, hogy mi a megoldás. Ugye képzéseket szerveztünk, és akkor mindig vártam a jelentkezési lapokat, és egyszer csak jön a postás bácsi, és már akkor rég nem láttam, és mondom neki, hogy jaj, de örülök, hogy látom végre. Azt mondja, ja, de csak egy hétig leszek. Mondom neki, nem baj, de olyan jó, hogy látom, és olyan szép idő van. Ja, de holnap eső lesz. Mondom, akkor majd annak örülünk, hogy nem kell virágot locsolni. És akkor nézett rám, hogy bolond ez. Tehát, hogy már vidámnak is nem olyan könnyű lenni ebbe a társadalomban, mert azt hiszik, hogy akkor nekem vagy sokkal könnyebb, mint másoknak, tehát ez meg igazságtalan, és akkor utálni fognak érte, vagy bolond vagyok. Ez a két lehetőség van. Nem más nagyon nincs, mert az emberek zöme úgy gondolkozik, hogy az élet nehéz, túl nehéz, igazságtalan, másoknak sokkal jobb, nekem a legnehezebb, és miért ilyen nehéz? Én azon gondolkoztam egyébként, hogy nekem például sokkal nehezebb gyerekkorom volt, mint az öcsémnek. Ezt kérdezhetnek, hogy hogyan lehet ez? Hát úgy, hogy nekem volt egy öcsém, neki meg nem. De ugye, mivel én voltam a nagyobb, meg ráadásul ilyen jó kislány, engem így nagyon-nagyon leterheltek a családba. És az öcsémre is vigyázni kellett, akinek esze ágába se volt, hogy jó legyen. Gondolta, ez a szerep már ki van pipálva, neki valami más szerep kell. Úgyhogy rendkívül sokat szenvedtem vele. És egyszer az öcsém már felnőtt volt, amikor azt mondta nekem, hogy hát azért minket nem egyformán neveltek. Na mondom, ebbe egyetértünk. És akkor azt mondja az öcsém, hogy mert veled mindig kivételeztek. Velem? Mondom, na nézzük. Én mostam, még akkor keverőtárcsás mosógép volt. Vasaltam, főztem, takarítottam, rád vigyáztam. Te mit csináltál eddig? Ja, semmit. Hát játszottam. Hát gyerek voltam, nem? Mondom, és én? Én mikor voltam gyerek? És akkor gondolkozik, azt mondja, jó, de akkor mégis miért nőhettem fel úgy, hogy én mindig azt gondoltam, hogy veled kivételeznek? Hát mondom, biztos már nem gondolkodtál. De ne aggódj, ezért nem te vagy a hibás. Én születtem először. Nem tudtam, hogy lesz egy öcsém. Az összes észt elhoztam. És akkor az öcsémnek, hál' Istennek, van humorérzéke, úgyhogy aztán ezzel mindig jót szoktunk kacagni. No, az, hogy hogyan is van az egészség meg a vidámság. Képzeljétek el, hogy sokáig azt hitték a szakemberek, hogy a stressz megbetegít. És ezért olyan helyeken, ahol például nagyon súlyos betegeket kezeltek, lelkileg is és fizikailag is, úgy döntöttek a szakemberek, hogy kinyomozzák, tehát kikutatják tudományos módszerekkel, hogy az itt fekvő súlyos betegek mennyi stresszt éltek át. Hogy valóban van-e valamilyen kapcsolat a stressz és a betegség között. És akkor az történt, hogy elkezdték őket vizsgálni, de előtte felállítottak egy olyan hipotézist, hogy az összes lelki krízist azt egy ilyen táblázatba berakták, és nagyjából így súlyozták is, hogy mit tudom én, családtag elvesztése 100 pont, munkahely elvesztése 70 pont, nem tudom. Úgy nagyjából azok alapján, amit már addig láttak, hogy ezek a krízisek mennyire viselik meg az embereket. Persze itt kellene egy túlik határnak lennie, hiszen azért másképp, más-más lehet egy-egy hasonló szituáció is az emberek számára. És azt gondolták ezek a tudósok, hogyha valaki tartósan legalább 3 hónapig 300 pont értéknyi stresszt él át, az megbetegszik. Tehát tartósan, összeadódnak ezek a kisebb-nagyobb stresszek, és azt mondták, aki tartósan 300 pont értéknyi stresszt átél, az megbetegszik. Elvégezték ezeket a kísérleteket nem csak a betegeiken, vagy ezt a kutatást, hanem kontrollcsoportokon is. És képzeljétek el, hogy az derült ki, hogy a tartósan 300 értéknyi stresszt átélő emberek 51%-a megbetegedett, 49% pedig nem. Hát ez pedig nem bizonyító erejű, az az 1-2%-os eltérés. Úgyhogy akkor elkezdték megvizsgálni azokat, akik nem betegedtek meg. Hogyha mégis ezt a tartó stresszt átélték, hogy nem betegedtek meg? És arra jöttek rá, hogy nekik jó volt a megküzdési stratégiájuk. Nem ragadtak bele. Hogyha jött valami nehézség, akkor tudtak változtatni. Le tudták venni a szemüket az addigi célról, mert azt mondták, hogy most az a cél elérhetetlen, de tűzök ki másik célt. Vagy nem fogok minden problémát megoldani, de mondjuk ezt mindenképp. Vagy nem tudok másokat megváltoztatni, de magamat igen. És ezek az emberek túlélték. Nekem van egy anyósom, drága jó lélek, nekem nagyon nehéz esett. Az anyósommal való kapcsolat engem annyira megviselt, hogy súlyos beteg lettem. Mondhatnánk azt, hogy az anyósom betegített meg. Mondhatnánk, így is szoktunk sokszor gondolkodni, nem? Férjem miatt ő szülök meg? A gyerekeim a sírba tesznek, nem? Ezt szoktuk mondani, hogy ezeket a helyzeteket nem lehet kibírni. Tehát azt gondoljuk, hogy mindig valaki más az oka annak, hogy mi megbetegedtünk. És hát én elkezdtem ezt vizsgálni magamban. Nem gondoltam volna egyébként, hogy eljutok odáig, becsaptam magamat, megmondom őszintén. Tudunk ilyet csinálni sajnos. Én azt gondoltam, hogy erős vagyok, hogy kibírom, hogy én vagyok a fiatalabb, akkor én alkalmazkodok, és így tovább, és így tovább. De közben nem ez volt a teljes igazság. Nem voltam elég őszinte magamhoz. Mert szégyeltem kimondani, hogy én nem szeretnék vele egy helyiségben lenni. Szégyeltem ezt kimondani. És ezért inkább becsaptam magam, hogy nekem ez menni fog. Aztán elkezdtem vizsgálni magam, és arra jöttem rá, hogy az anyósom, mikor nagyon nehéz esett, elmondok például egy sztorit, jó? Már csak egy lehessen látni, hogy egyébként tisztelem őt, szeretem őt, tehát nem akarok semmi rosszat neki, semmit. És azt gondolom, hogy rendkívül sokat tanultam ebből a helyzetből, azért meg csak hálás lehetek. Egyszer a férjem szól nekem 12 óra előtt 10 perccel, hogy ja, el is felejtettem mondani, anyut is meghívtam ebédre. Ajjaj, mondom, ebből baj lesz. Azt mondja, hát hogy? Hát van ebéd, nem? Hát mondom, ebéd az van, de leves nincs. Az én anyósom mindig azzal kezdi, megérkezik és azt mondja, itt vagyok, de ha nincs leves, megyek haza. Mert leves nélkül nekem az ebéd, nem ebéd. És mondom, nincs leves. 10 perc alatt nem is tudok csinálni levest. Azt mondja, hát kit érdekel? Hát mondom, jó, de engem fogsz inni, nem téged, mert én főzök. Nem kell azzal foglalkozni, hát akkor a férjem még úgy oldotta meg mindig, hogy kimaradt ezekből, elmenekült. Aztán már rákényszerítettem egy másik attitűdre, és belátta végül, hogy ez nem jó megoldás. Anyósom megjött, és azt mondja, nem is tudom, miért kellett most ilyen váratlanul engem ide hívni, mikor már félig kész volt az ebédem, és azt mondja, különben is, ha nincs leves, megyek haza. Hát mondom, akkor indulhatsz. Azt mondja, hogy? Te mindig szoktál levest főzni? Mondom, de jó, hogy ezt mondod, tényleg mindig szoktam, ha te jössz, mindig. Amúgy mi nem vagyunk annyira levesesek, de ha te jössz, mindig főzök. Csak hogy nem tudtam, hogy jössz. Gyuri most mondta meg. Á, ő ezt nem hiszi el. Fölállt, megnézte az összes lábast, aztán csalódottan leült, azt mondja, hát, most már azért maradok. Aztán gondoltam, hogy most így kicsit elcsendesedett, ritka pillanat, akkor most a lényegről fogunk beszélni. Mondom neki, figyelj, az előbb azt mondtad, én mindig főzök neked levest. Azt mondja, igen, hát így szokott lenni, meg jókat is főzöl. Mondom, de ha én mindig főzök neked levest, amikor mi nem is szeretjük, akkor nem lehetne, hogy egyszer úgy jössz ide, hogy de jó, hogy én egy olyan helyre megyek, ahol engem szeretnek, tisztelnek, és mindig főznek nekem levest. És nem úgy, hogy hiába van mindig leves, mégis azt mondod, ha nincs leves, megyek haza. Mert különben kit érdekeltek, engem a leves érdekel. Az az igazság, hogy ezek a helyzetek, itt már kezdtem küzdeni. Ugye? Csak anyósommal egy probléma van, hogy a szép szóból nem ért. Az én férjem meg a sógornőm nagyon jól tudnak vele bánni, mert amikor már egy kicsit túlkapása van, akkor azt mondják, fogd be a szádat! Hát én így ebbe belehalok, mert én ilyet soha nem mondanék anyámnak, anyósomnak se, de képzeljétek el, használ. Jó, használ, de akkor is, hát én hogyan mondhatnék ilyet a saját anyósomnak? Én nem ilyen ember vagyok. Én nem beszélek csúnyán. Én nem fogok így beszélni az anyósommal. Inkább megbetegszek. Ugye? Nincs más választás. Ki kell lépjek a komfortzónámból. És muszáj, hogy... És akkor nagyon sokáig kerestem, hogy azért mégis nem lenne valami kis kiút, hogy mégse kelljen kiabálni. Például egyszer voltunk náluk, és azt mondja, menj! Segíts a Gyurinak sövényt vágni, amikor oda megyünk, akkor mindig az van, ő az őrmester, és megmondja, ma sövényvágás, izócsere, kukaürítés, becsavarni két szöget, és akkor ki van osztva a feladat. Nem ám, hogy így majd örömmel így elbeszélgetünk, hanem így ki van osztva a feladat. És akkor Gyuri vágja a sövényt, én ott válok tisztes távolságra, mondja anyósom, hogy na menjél, szedjed össze, amit levágott. Mondom, nem. Hogy nem? Mondom úgy, hogy a te fiad utálja, ha a kez alatt botorkálnak. Az nem igaz! Menjél, szedjed össze a gazt! Mondom neki. Gyuri, szeretnéd, hogy összeszedjem, amit levágtál? Dehogy szeretném! Menjetek innen! Mondom, én mondtam, hogy csak jobban ismerem akkor a fiadat, mint te. Bementünk. Azt mondja, na, akkor nyisd fel az ágyat! Mondom, nem! Azt mondja, hogy nem? Hát mondom, úgy, hogy még nem kértél meg? És akkor azt mondja, jaj, már biztos megint rosszat mondtam, ez már a gyógyulásom után volt, mert azért úgy döntöttem, hogy akkor így egy másfél évig nem beszéltem vele. Azért az nagyon jó volt, azt azért be kell valljam, hogy nagyon, nekem nagyon jó volt. De hát a Jóisten azt mondja, hogy nem tehetem ezt meg, mégiscsak a férjem anyukája, meg kellett a másfél év alatt erősödnöm, és nem lehet ez opció, nem mutathatok ilyen mintát a gyerekeim számára. De azért az jó volt az a másfél év. No, és azt köszönöm. És akkor a másfél év után ugye én megbeszéltem anyósommal, hogy nekem mik a problémáim vele, de olyan sokat nem adtam volna erre, tehát, hogy azt megbeszéljük, és majd változik, ennek az esélye nulla. Ezt már csak azért is tudtam, mert minden egyes alkalommal elmondtam neki, hogy amikor névnapom volt, vagy születésnapom volt, nagyon aranyos vagy, nagyon kedves vagy, hogy vettél nekem csokit, de én a csokit nem szeretem. Én egy ilyen különleges ember vagyok, én nem szeretem. A mai napig már mondtam azt is, hogy aszalt szilvát, vagy gyümölcsöt, bármit szívesen, vagy ne vegyen semmit, a mai napig csokit kapok. Már mindent kipróbáltam, hogy jaj, de jó, hogy csokit vettél, mert közben meg megszerettem. Úgy vártam a reakciót, hogy mit reagál. Mindegy, nem érdekes. Ő, amihez ő ragaszkodik, azt úgy teszi. És akkor mondja anyósom, hogy mikor mondtam neki, hogy nem emelem fel az ágyat, azt mondja, hogy hát akkor majd most megint úgy lesz, hogy mi majd hazamegyünk, ő meg majd itt idegeskedik, hogy már megint rosszul beszélt. Mondom neki, hogy aztán annak piszok sok értelme lenne. Mondom, nem egyszerűbb lenne, ha most megkérné, hogy emeljem fel az ágyat. Azt mondja, hogy? Hát mondom, csak úgy, hogy légy szíves, emeld föl. Ennyi? Mondom, igen. Hát jó, azt mondja, hogy légy szíves, emeld föl. Mondom, nagyon szívesen. És akkor el volt így ájulva. Na, ez szokott tartani egy-két hétig, aztán mindig visszaesünk a holdpontra. Tehát nekem kell elfogadónak lennem, vagy, ha nem bírom, mert van olyan is, tehát volt olyan is, amikor azt mondtam, hogy nekem nagyon nehéz hetem volt, megyünk az anyósomhoz, de akkor én vagy olvasni fogok, vagy telefonnyomkodok, vagy nem tudom, és akkor meg is jegyezte, hogy de te most a telefonnyomkodod. Mondom, most igen. Tehát, hogy van, amikor nem bírom, mert nem vagyok én sem mindig arra az állapotra beállítva. És akkor azt meg el kell ismerni, hogy bármennyire szeretnék, most jobb, ha nem megyek bele. De az már úgy tudjuk most már azért a műsort, úgyhogy programot, ilyenkor ezt már elég jó elviselni. Szóval én nem az anyósom miatt betegedtem meg, hanem azért, mert nem volt jó az anyósomra adott reakcióm. Amikor nem jó a reakciónk valakire, akkor az történik, hogy én, tehát ő bánt engem, én meg nem merem megvédeni magam, vagyis már ketten vagyunk én ellenem. Elég rossz arány, mert senki sincs velem. És ha nem vagyok magammal, akkor nem vagyok a jó Istennel sem. És akkor ki segít nekem? Tehát nagyon fontos lenne, hogy legyek annyira önazonos, hogy jelen tudjak lenni, mert csak a jelenlétemben tud hozzám kapcsolódni a Szentlélek. Ha én a múltamban vagyok, vagy a jövőmben járok, és aggódok miatta, akkor nem tud nekem segíteni. Tehát nagyon fontos, hogy figyeljek az egészségemre. Na most hoztam még néhány történetet, hogy elmondjam, hogy én például nem tudom, ti hogy vagytok, vagy gondolkodtatok-e rajta itt, mikor készültem, az jutott eszembe, hogy annyi olyan történetem van, amin most már annyira jót nevetek. Akkor viszont nem volt ennyire vicces. De hogy milyen jó, hogy tudok rajta nevetni. Vagy már tudom azt látni a régi történeteimből, hogy az engem valamire tanított, fejlesztett. Szóval én egy ilyen segítőkész jó kislány voltam, és főiskolás lettem éppen, amikor egyből az évnyitő után elvittek minket almát szedni társadalmi munkába, és hát egész héten szedtük az almát, az agráregyetemisták és az óvóképzősök, és minden egyes alkalommal ugye az ebédet azt úgy adták, hogy mentünk a tálcával, és mindenki megkapta maga adagját. Utolsó este szóltak, hogy díszvacsora lesz a mi tiszteletünkre. Ugyanúgy ott a konyhás nénik, és mondják, hogy a díszvacsora az úgy lesz, hogy most szépen meg van terítve, és akkor most egy különleges vacsora van, és hát most nem kéne, mert az úgy nem ünnepélyes, hogy mindenki kimegy a saját ételért, hanem üljenek le, és 3-4 jelentkező majd kiosztja. Hát ki jelentkezett elsőnek? Ráadásul ott volt 3 osztálytársam, és mondtam, hogy mi? Mi szívesen? És akkor majd megöltek, hogy milyen idióta vagyok. Hát, hogy most az agrárosok előtt is, hogy ők itt, mint valami cselédlányok, hogy ez milyen rossz, és én nem vagyok normális, de azért jöttek, osztották rendesen, nagyon sokan voltunk. Osztottuk. Én egyébként boldog voltam, hogy oszthatom, erre voltam már szocializálva, hogy dolgozzak, és akkor egyszer csak a konyhás néni azt mondja, hogy ti lányok, mi mindig kell? És hát mondtuk, hogy hát igen, azt mondjuk már nincs több. Na, akkor akartak az osztálytársaim megfojtani, szerintem nagyon kicsi hiányzott hozzá, és akkor mondta a szakács néni, hogy hát majdnem el is sírta magát, hogy hát most ő annyira szégyellő, hogy pont nekünk nem tud adni egy díszvacsorát, míg az ebéd maradékból van egy kicsi, tehát azért nem fogunk éhen halni, de díszvacsora már nincs. Osztálytársaim utáltak. Ott álltam megsemmisülve. És akkor egyszer csak odajön hozzám egy külföldi, mindegy, hogy milyen színű, mert nem akarom ezt mondani, hogy ennek van jelentősége, de oda jön hozzám egy agráregyetemista, aki nyilván nem magyar, és azt mondja, ilyenek a magyarok. Megeszik egymás elől az ételt, tolakodnak a buszmegállóba, majd megölik egymást, ilyenek a magyarok. Na, már csak ez kellett. Ha eddig nyomorultul éreztem magam, most aztán végképp. És akkor leültem, és én ilyenkor nem tudom, hogy szoktatok lenni, próbálok nem elkeseredni, nem bepánikolni, hanem így valahogy kiüresíteni magam, hogy valamit lássak már, valamit itt látnom, vagy értenem kellene. És amikor ilyen állapotban vagyok, mindig jön egy segítség. Mindig jön egy angyal. Ez az angyal most zöld ruhában volt, mert ő volt a karbantartó. És azt mondja nekem, ne sírjál, kislány. Ez a szép fiú, aki az előbb mondta ezt neked, ő evett hármat. És akkor én azt gondoltam, hogy jó az Isten jót ad. Én most megtanultam azt is, hogy túl lelkes vagyok, hogy az se biztos, hogy mindig jó. Tehát egy kicsit néha gondolkodni nem ártana. És hogy kipróbálhatnénk más szerepeket is, mondjuk, hogyha már otthon nem az van, hogy nekem elém teszik az ételt, akkor legalább itt megélhettem volna. És hogy azt is gondoljam meg, hogy kiket mibe rántok bele. Vagy hogy nem elég a jót feltételezni, hanem úgy látni is kell, meg nézni is. Tehát, hogy azt mondják, hogy ők még nem kaptak, és tudom, hogy annál az asztalnál pedig már osztottunk, akkor ne higgyem el. Vagy akkor nézzek az asztal alá, hogy hol a mosatlan, vagy nem tudom. Na hát ez volt az egyik ilyen élményem. Aztán még eszembe jutott egy, hogy Hortobágyra jártam dolgozni, akkor még mint délutános óvónő, és azon a vonaton nagyon kevesen utaztunk. Az egy jó hely volt, hogy mindig 19 percem volt, hogy az otthon és a munkahely között egy kicsit kiüresítsem a fejem. És volt egy lány, aki pár évvel volt csak idősebb, mint én, nagyon-nagyon molett volt, de nagyon. És őt ez nem zavarta. Tehát ő úgy mozgott, mint egy hercegnő vagy egy balerina. Teljes magabiztossággal, és hát nagyon sajátos ízlése volt. Tényleg, amire azt mondanánk, hogy polgárpukkasztó, és nagy csillárok, piros haj, nagyon festett szem, világít messziről, mert amúgy helyese annyira volt, tehát valamivel el kellett takarni. De egyébként rendkívül jó humorérzéke volt, és mentünk az óvoda és az ő munkahelye felé, már leszálltunk a vonatról, szép nyári nap volt, és egy lány ment előttünk, egy fiatal, nagyon csinos lány, hófehér ruhába, ami egy picit átlátszó volt. És erre megszólal ez a hölgy mellettem. Ú, de gusztustalan! Szóval, és akkor nekem annyira kellett nevetnem, de ő is nevetett. Szóval, hogy én azt annyira szeretem, amikor valakinek van humorérzéke, tudja ő azt, hogy ő hogy néz ki, csak hát így valahogy így fejezi ki. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt. A másik ilyen élmény, amit szeretnék veletek megosztani, hogy amikor mentálhigiénés tanácsadó lettem, akkor arra gondoltam, hogy én... Itt akkor már nem abban az óvodában dolgoztam, hanem egy sokkal jobb színvonalú óvodában, egy másik városban, de azt gondoltam, hogy itt túl jók a gyerekek, túl normálisak a szülők, én ki akarom próbálni nehéz körülmények között, hogy ez a segítés, amit megtanultam, ez hogyan működik. És akkor én elmentem a nevelő otthonba, ami akkor még nem voltak ilyen lakásotthonok, mint most, hanem ilyen lepukkant kastélyokban voltak az állami gondozott gyerekek, ahol hideg volt, büdös volt, szóval leírhatatlan körülmények, és hát ezek a gyerekek ilyen minden pedagógus próbára tevő gyerekek voltak. Szép kihívás lett volna egy pszichológusnak, egy elhivatott pszichológusnak, elhivatott pedagógusnak itt dolgozni, de itt nem ilyenek dolgoztak, hanem olyan, mert tényleg nagyon rossz körülmények voltak, és tényleg nagyon nehéz esetek. Itt olyan pedagógusok dolgoztak, akiket valamilyen vétség miatt már kirúgtak a munkahelyükről, és nem volt jobb lehetőség. És ahhoz, hogy ne nyomorultul érezzék magukat, mert kirúgták, mert itt kell lennie, ezért ugye a legegyszerűbb levezetése az volt, hogy a gyerekeket degradálták és utálták. És amikor megérkeztem először, hogy akkor én itt fogok, már azt tudtam, hogy egy ilyen 14-18 éves kor közötti fiúknak, akiknek a zömme büntetett előéletű, fogok önismereti tréninget tartani. És nem volt bennem semmilyen félelem, lehet, hogy csak naív voltam, de ez azért át szokott segíteni helyzeteken, szóval mindenben van valami jó. És akkor jött egy kolléga is, mondta, hogy menjünk oda az ebédlőhöz, és most esznek a gyerekek, és megmutatja nekem, hogy kik lesznek abba a csoportba. És majd szól nekik is, hogy itt várom őket. A gyerekeknek még csak ilyen leveses tál se volt kirakva, hanem a levest is ilyen műanyag tálba kapták, és a második is így ki volt porciózva. És így mondta sorba, hogy na, ez a fiú, erről ezt kell tudni, erre azt. Már azért egyre borúsabb volt a képem, szerintem, ahogy hallottam a történeteket, és akkor feláll egy Pista nevű fiú, olyan 185 magas, jó darab gyerek, mondta, hogy ők már azzal a másikkal együtt egyszer kivitték az épületből a széfet, tehát azt a páncélszekrényt. Úgyhogy ezek azért nem semmi gyerekek, és hogy a Pista már egyébként életellenes bűncselekményért is volt elítélve. És akkor Pista oda megy nagy nyugodtan az ebédkiosztóhoz, aki egy nevelő tanár volt, és azt mondta, hogy mit akarsz? Hát azt mondja, adjon már egy kis repetárt, mert nekem ez így nem elég. Azt mondja, nincs, húzzál el! Mondja neki, hogy de tényleg, és látszott a Pistán, hogy egyébként úgy simán leütné, vagy elmenne a francba, ha nem lenne ennyire rohadtul éhes. Tehát azért az éhség, az nagy úr. És mondja neki, hogy tehát itt a lakatos ebédje, az már úgy se jön vissza, legalább a felét adja már ide. Nem érted, hogy húzzál el? És akkor ez még így folytatódik, mire Pista belátta, hogy nincs remény, oda ment az asztalához, fogta azt a fémlábú széket, és behajította az ebédkiosztóhoz. Nem sérült meg senki, és úgy, aki velem volt, annak a szemese rebbent egyébként is mondta, hogy hát a Pista ilyen, és hogy az igazgatójuk az egy ilyen 120 kilós, 50 éves férfi, de amikor a Pista bevadul, akkor 3 napig nem jön dolgozni, majd csak ha lehiggadt. Hát mondom, jó, hát ezt akartam. Nincs mese, ezt akartam. Na, hát a fiúkkal nehéz volt, itt már minden tanárnak volt csúfneve, és szemérmetlenül beszéltek mindenkivel. Tehát ha valaki ránk nyitotta az ajtót, annak olyanokat mondtak, hogy azt rémség volt hallgatni is. De nem is ez volt a legnagyobb problémám. Először nem akartak leülni, mert hogy az egyik széken állítólag a lakatos ült, aki most rühes. Ugye nem volt más választásom, le kellett üljek arra a székre, mert valahogy el kellett kezdjem a foglalkozást, és mondták, hogy normális, hát mondtuk, hogy a lakatos rühes. De mondom, nekem már szóltak, és én már otthon megvettem a rühe elleni szert, úgyhogy nem baj. És akkor ettől úgy meglepődtek és leültek. A meglepetés azért az sokszor használ, és akkor ültek ott, és nem nagyon figyeltek. És gondoltam, hogy még addig meg vannak lepődve, hogy most leültem, azt kihasználom gyorsan, leraktam egy tollat középre, és mondtam, hogy na, akkor most így menjünk sorba, és mindenki mond erről a tollról valamit. Hát ez úgy megvolt egy perc alatt. Aztán mondtam, hogy jó, akkor most nem teszek semmit középre, hanem most képzeld el, hogy mindig az van középen, aki következik, és magáról mond el ugyanígy pár dolgot. Az első fiú az gyorsan még rémületébe elmondta, a második az már gondolkozott, nagyon nyökögött, a harmadik azt mondta, hogy ez sokkal nehezebb, mint a tollról beszélni, mondtam, hogy nagyon okos vagy, ez így van, és köszönöm, hogy ezt észrevetted. Az ötödik meg azt mondta, Lajos vagyok, szeretem az állatokat megkínozni rendszeresen. Mondtam neki, sajnálom, Lajos, hogy ilyen vagy, hogy neked ilyen problémáid vannak. És akkor nem tudta, mit kezdjen, azt mondja, hogy megbuzi vagyok! És mondtam neki, hogy hát van ilyen, hát ezt is nagyon sajnálom. Mire mondja, de nem vagyok, azt csak magát akartam fejdegesíteni. Mondom, de nem baj az, hát nem kell ezt szégyelni. Akkor már többiek is partnerek voltak, hogy Lajoska, és akkor Oda jött hozzám utána, és megkérdezte, hogy miért hittem el, amit mondott. Mondtam, hogy volt már, aki bízott benned? Hát ha én már most az elején nem bízok benned, akkor te hogy fogsz bennem bízni? Amit mondasz, el fogom hinni. Aztán majd, ha az ellenkezőjét tapasztalom, akkor már nem fogom elhinni. Na, ezen jó sokáig elgondolkozott. Aztán Pista, aki ugye az alfa hím volt a csoportban, ővele nagyon okosan bántam, mert semmilyen kritikát vagy bántást nem mondtam neki, első perctől kezdve bevontam a munkába. Ez nagyon tetszett neki. És volt egy olyan sztori, innen nagyon sok sztorit tudnék mesélni, de volt egy olyan sztori, ami egy életre megmaradt bennem, hogy azt mondta, hogy egyik alkalommal, hogy amíg vár a buszra, kosarazik, vagy 33-azik velem? Hát mondtam, hogy én szívesen játszok, meg úgyis ráérek, de én még ilyen kártyajátékról nem hallottam. Azt mondja, hát ez nem kártyajáték, ez kosarazás. Azt mondja, én bedobom, egy pont. Megint dobok, megint egy pont. Ha nem dobom, be maga jön. És az győz, aki hamarabb kigyűjti a 33-at. Hát mondom, jó, kosarazni nem tudok, játszani szeretek. Azért mondom, egy kicsit előbbre húzzál nekem egy vonalat, mert ugye én hátrányokkal indulok, már akkor nevetett rajtam. Mondom, mit nevetsz, Pista? Hát azért jobb, ha tudja, hogy ebbe itt én vagyok a király. Még senki nem tudott megverni, a tanárok se. Soha. Hát mondtam neki, hogy jó, akkor ez egy szép kihívás. Kezdjük. És akkor elkezdtünk játszani. Én koncentráltam, bement. Koncentráltam, bement. Pista nem koncentrálhatott, hiszen most mondta el, hogy ő egy király. És mint a király, dobott, és nem ment be. És dobott, és nem ment be. Én koncentráltam, és bement. Én se hittem el, de tényleg, mintha valami mágnes vonzotta volna, amit én dobtam, bement. És utána mi van? Persze annyira hihetetlen volt, tehát tényleg nem tudok kosarazni, hogy így örültem is, hogy hí, hurrá, jaj, de jó! És akkor Pista már csak a falat ütötte, de úgy, hogy a fal remegett, meg se próbált célozni, és aztán elém állt. Nem szeretném szó szerint idézni, csak ordított, és azt mondta, hogy mi a csinál maga velem? Mi csinál maga velem? Hát mondom, kosarazunk, nem? Azt mondja, nem úgy értettem. Én kevesebbért is embert ölnék. Maga röhög, rajtam röhög, és nem tudom bántani. Mit csinál maga velem, hogy nem tudom bántani? Akkor úgy éreztem magam, mintha karácsony lenne, és ilyen angyalok szálltak volna át a szobán. Mondtam neki, Pista, csoda történt. De most azért vagy ideges, mert te eljutottál oda a te életed során, addigra már azért ismertem, hogy csak az agresszióba hiszel. Te úgy gondolod, hogy akkor érsz el valamit, ha agresszív vagy. És ez neked megy is. És most nem tudsz agresszív lenni, azt hiszed, hogy én vettem el ezt tőled. Pista, én semmit nem vettem el tőled. Tudod, mi történt? Egy csoda. Ugyanis neked pszichológiailag lehetetlen, hogy legyen önkontrollod. Amint te keresztül mentél, az alapján neked lehetetlen, hogy legyen. És neked van. És képzeld el, az önkontroll nagyobb erő, mint az agresszió. Hát nézd meg, azt mondja, hogy persze, hogyan. Hát mondom, nézd meg, Pista, akik innen kimentek, tőled idősebbek, mind börtönbe ül már. Lehetsz agresszív, de mi lesz a következménye? Amikor beteg voltam, és születésnapom volt, jött a nagyfiam, és akkor mondja, hogy össze akar engem kapcsolni valakivel, cseten, videócseten, és a Pista volt. És azzal kezdte, Judit néni, még nem voltam börtönbe. És felnőtt ember, és családja van, és boldog, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek minden ilyen jó téteményért, amikor megmutatja azt is, hogy a pszichológia egy tudomány, és nagyon sok okos dolgot tud, és nagyon sok okos dolog van, amiben hallgatni lehet rá, és jó módszerek vannak, de csodát csak az Isten tud tenni, senki más. Hogy állunk? Hát Lassan lejár az időm, én még hoztam egy-két sztorit, nem tudom, hogy még mondjam, vagy itt zárjuk le rövidre. Akkor szerintem készfeltartással szavazzunk. Mondjuk még egy 15 percet beszélhetek? Jó, köszönöm. Jó. Az ráír. Az ráír. Na, egy másik sztori, hogy amikor a férjemmel megismerkedtem, ez nagy szerelemnek indult, most is az, de egyszer csak a házasságunk elején kitalálta, hogy egy ilyen nagyon romantikus dologgal meglep engem, hogy elvisz valahova, és nem tudom, hogy hova visz. És hát ez egy szálloda volt, és a recepción egy óriási csokor virággal vártak. Se születésnapom nem volt, se ismerkedési évfordulónk, se semmi. Úgyhogy hát én azt hiszem, hogy soha életemben nem éreztem magam ilyen boldognak, és az tartott egészen 5 percig, amíg fölmentünk a szobába, és valamit én mondhattam neki, de már arra nem emlékszem, hogy mit, amire a férjem azt válaszolta, hogy egyébként ez a mentálhigiéné, ez egy nagy baromság. És akkor így megálltam, hogy hú, de szerencsénk van ezzel a virággal, meg ezzel a... Mert most, hogyha nem ez lett volna az indítás, most lehet, hogy csípőből mondanék valamit vissza. De hát ez olyan szép. Ezt én úgy szeretném így megtartani. És egyébként is szeretem őt, és nem akarom megbántani. De akkor mit mondjak? És akkor mondtam neki, hogy tudod, én megértelek téged, ha neked ilyen tapasztalataid vannak, mert egyébként nem is tudtam, hogy te tudod, hogy mi a mentálhigiéné, de én megértem, hogy ilyen tapasztalataid vannak, és én ezt elfogadom. Csak azt szeretném, hogyha tudnád, hogy bármilyen rosszat mondasz arról, amit tudsz, vagy nem tudsz, ismersz, vagy nem ismersz, az attól nem lesz igaz. Tehát ez nem egy ilyen szó, mint a szezámtárúj. Tehát azt mondod, hogy ez hülyeség, attól nem lesz az. És én ugyanúgy fogom szeretni a munkámat, mint ugyanúgy fogom értékelni, hogy ezt csinálom, mint ahogy ezelőtt. Viszont valami változás meg lesz, mert hogy ha én szeretlek téged, akkor ezt nem fogom rád erőltetni. És már előre sajnállak, mert annyi közös élménytől fogsz lemaradni. És talán még a fejlődésről is, mert ezek az élmények fejlesztenek is. És hogy hát, hogy rossz lesz neked. És egyébként meg egy kicsit csalódott vagyok, mert sokkal okosabbnak gondoltalak. Azt hittem, hogy így feleségül veszel egy nőt 3 gyerekkel, az legalább valami értelmeset csinál. Hát miért nem választottál valakit, aki mondjuk orvos, vagy nem tudom én mi? És akkor hát itt már elnevette magát ő is. Úgyhogy nagyon szépen alakult a kis életünk, de abban megegyeztünk, hogy ő a lelki dolgokat nem, tehát neki ilyenekről én ne beszéljek. Hát ez nem volt annyira nehezen kivitelezhető, mert sok embert szeretek, sokan szeretnek engem is, és van egy nagyon jó barátnőm, lelki dolgokat vele beszélem meg. Na, de egyszer csak történt valami, amikor a barátnőm külföldön volt. És nem olyan nagy dolog történt velem, de piszkált, és nem tudtam elaludni. És hát mondom, hogy van ez, én igaz, hogy megígértem neki, hogy lelki dolgokról nem beszélgetünk, de hát mégiscsak a férjem. Hát nehogy már ne tudjon meghallgatni. Mosok, főzök rá. Nem? Ő meg nem tud engem meghallgatni. Hát olyan nagy dolog ez. És akkor bemegyek a szobába, fekszik az ágyon, olvas. Mondom neki, te Gyuri, lenne egy kis lelki problémám. Nem nagy, nem nagy, de én most ezt veled szeretném megbeszélni, mert tudod, a barátnőm most nincs itthon. Velem? Mondom, hát igen, azt gondoltam, hogy ez csak 5 perc. 5 percig lelkizni? Normális vagy? És akkor az volt bennem, hogy 3, de már ezt nem mondtam ki, mert olyan ideges lettem. Hát még én rimánkodjak, hogy legalább 3, vagy legalább 2, le ne térdeljek. Hát, hogy micsoda dolog ez? És egybe biztos voltam, hogy ha most lefekszek aludni, aludni nem tudok. Sőt, a férjem meg édes, de nem fog aludni. Én lerúgom az ágyról, az biztos. Tehát olyan feszült voltam, és olyan ideges, hogy ez milyen igazságtalan, hogy ő ezek után is nyugodtan alszik, én meg ilyen dühös vagyok. Én úgy döntöttem, hogy megnyugszom. De az nem megy olyan könnyen, Leültem az ágy végére, mondtam a férjemnek, hogy figyelj, most ha veled nem tudom megbeszélni, megoldom másképp. Ne figyelj, de nyugodtan olvass el. Hát persze kíváncsi lett. És akkor leültem az ágyra, és mondtam, hát tudod, csak annyi a problémám, hogy, és nekem az olyan rosszul esett. Tényleg, te szegény. És akkor az, meg az is annyira, meg nem is tudom, hogy most miért. Hát igazad van. Ez nem volt 3 perc. Az ágy így rázkódott alattam, a férjem annyira röhögött, és akkor mondja, hogy, és így megnyugodtam, de tényleg megnyugodtam. Hát egy megértő emberrel beszélgettem. És lefeküdtem, és el tudtam aludni. Hát olyan csodálatos volt, boldog voltam, hogy ezt is sikerült. A poén az másnap jött. Azt mondta a férjem, te, neked tényleg csak ennyire lett volna szükséged tegnap este? És mondom neki, hogy igen. Miért? Hát azt mondja, én azt gondoltam, hogy mert ugye szoktad mondani, hogy ez a segítés azért egy nehéz dolog, hogy akkor most majd én elkezdek neked így segíteni, te meg azt mondod, hogy rosszul csinálom, felidegesítesz. Szóval úgy gondoltam, hogy én ebbe a kudarcba nem megyek bele, de ha neked csak ennyi kell, ezt bármikor megteszem. Hát csodálatos volt. Hogy nem is gondoltam volna, hogy mi minden kell ahhoz, hogy az emberben legyen megértés, hogy ugye szokták mesélni azt a viccet, hogy a nyugdíjas házaspár aranylakodalomra készül, és a mama azt mondja, hát a reggel az menjen úgy, mint ahogy szokott, majd este jönnek a gyerekek, ünneplünk, átmegyek a boltba, megveszem a zsömléket, mint ennyi éven át minden nap, hazamegy, fölvágja a zsömléket, mint minden nap, teszi oda a tányérjára a papának a finomabb tetejét, magának meg a rágósabb alját. És akkor így belehasít a fájdalom. Hogy a francba? Hogy egyszer nem mondta volna, hogy én egyem azt a finom részét. Úgyhogy kicseréli a tányérokat, és közli a papával, vett tudomásul, hogy ma legalább ezen a szent napon igenis én fogom enni a tetejét. Mire a papa megszólal. Hála a jó Istennek, mert én az alját szeretem. 20 évig úgy ették a zsömlét, hogy mindegyik azt hitte, hogy ő hoz áldozatot. És nem beszélték meg. Na, még egy sztori. A férjem imádja az akváriumokat. És az volt az álma, hogy egyszer lesz neki egy nagyon nagy akvárium, a lett is, 650 liter. Már nincs meg azóta, de nagyon sokáig volt, és ezt betelepíteni is egy külön művészet, azt csak úgy zárójelben megjegyzem, hogy én soha életemben nem vennék akváriumot. Jó? Csak úgy, ezt így zárójelben. Drága. Az áram is drága, amivel működtetni kell. A halkaja is drága. Szaporodnak, akkor el kell adni őket. A sőt, ilyen Jeló nevű halok voltak, azokat szüleszteni is kell, és még sorolhatnám, szóval nekem biztos nem lenne. Ha lenne, akkor inkább kutyám, mert azt legalább simogatni lehet, nem? De egy hallal. A férjem a halak jegyébe született, ő azt mondja, lehet, hogy ez a válasz, nem tudja, de őt megnyugtatja. Jó, legyen így. Ha drágámat ettől vagy boldog, legyen nekünk akváriumunk. Én egy jó feleség vagyok, én ezt el tudom fogadni. Na most kitalálta, hogy valami kacséza, vagy milyen nevű halakat egy ilyen pesti professzortól fog szerezni, és akkor ezeket betette az akváriumba, és már ott voltak, megvoltak, piszok drága halak voltak, és akkor én ültem az ágyon, talán valamit néztem a tévébe, és gondoltam, hogy akkor felállok, és kimegyek a konyhába. Férjem áll így az ajtóban, ilyen boltívünk van, és akkor azt mondja, mit csinálsz? Mondom, hogy mit csinálok? Kimegyek. Nem látod, hogy megijedtek a halak? Mondtam, le haragudj, de rohadtul nem érdekel. Na, de ha megijednek, bestresszelnek, vízkórosak lesznek és meghalnak. Mondom, most szórakozol velem? Én itt lakok, jó? Ez a ház az enyém. Vagy megszoknak, vagy megszöknek. Tehát én már annyit toleráltam, itt van vége. A férjem annyira szomorú volt, hogy majdnem sírt. Mondom, miért? Hát mit szeretnél? Azt mondja, hát nem jönnék ki 4 kézláb. Hát mondom, 4 kézláb? Nem! És akkor a férjem megint majdnem elsírta magát. És ahogy elfordult, én kimentem négy kézláb. Azért megkérdeztem, hogy ez meddig tart. De elmondom, hogy miért mentem ki négy kézláb. Mert a Jóisten eszembe juttatta, hogy volt egy olyan korábbi történetünk, hogy egy autónk van, és akkor azzal a férjem elvitt az én munkahelyemre, utána ő ment az övére, és mindig előtte együtt reggeliztünk. Akkoriban még kávéztam is, már azt régen nem. És akkor az egy olyan reggel volt, hogy nekem egy kiadványomat készítették a nyomdába, és el kellett korán menjek még munka előtt, hogy azt leellenőrizzem, meg jóvá hagyjam, hogy rendben van-e. És hát a nyomdai dolgozók csúsztak, közben eső lett, beindult a reggeli csúcsforgalom, úgyhogy hazatelefonáltam a férjemnek, hogy már nem megyek föl a lakásba, légy szíves, gyere le, akkor még egy panel lakásban laktunk, légy szíves, gyere le, azt mondja, jó, de mi lesz a reggeliddel? Hát mondom, vagy becsomagolod, azt megköszönöm, vagy otthon hagyod, nem probléma, majd este megeszem. És a kávéd, hát főztem kávét is, hát mondom, majd megiszom este hidegen. És én rohanok, késésben vagyunk, megállok a ház előtt, egy ilyen kis pici előtető alatt ott áll a férjem, a karján valahogy a táskája, az egyik kezébe a reggelim, a másikba a csésze forró kávé. És ott állt és hagyta, hogy röhögjenek rajta, amíg oda nem érkezek. Én értem, hogy én nekem az én napom jól induljon. És nem mondta azt, hogy miért késel, nem veszekedett velem, nem kiabált velem, hanem ott állt az esőbe és várt a kávéval. És ez úgy eszembe jutott. És olyan jó lenne, hogyha amikor ütközünk a másikkal, akkor eszünkbe jutna, hogy egyébként biztos, hogy van olyan, amikor ő tett jót nekünk. És hogy ezt nem felejtenénk el, hanem hagynánk, hogy egy kicsit megszelidítsük magunkat, és alázatra jussunk. Az öcsém mondta nekem, hogy mondtam neki, hogy figyelj, te full legóból működsz. Azt mondja, mi az az ego? Hát mondtam neki, hogy hát mondjuk ez, amit most csinálsz, és akkor elkezdtem neki így körbeírni, hogy kinek milyen az egója, és akkor még mindenkinek más. Mondom, azt mondja, hogy jó, és azt honnan tudhatom én, hogy egóból működök? Hát mondom, én úgy szoktam csinálni, hogy a saját egómat elképzelem, hogy az olyan, mint egy állat, vagy valamilyen ember, vagy valamilyen lény. Mert annak van egy sajátos működése. És akkor mondom, ha most így megkérdezem, hogy milyen is a te egód, meg itt megbeszéltük, akkor az milyen állat lenne? Azt mondja, mondom neki, vaddisznó? Azt mondja, nem, rinocérosz. És akkor utána másnap felhívott, hogy de jó játék ez, mert most már észreveszem, hogy a rinocérosz jön. És már tudok vele foglalkozni. Tehát, meg ugye mondtam neki, hogy lehet neked rinocéroszod, elefántod, kígyód, skorpiód, bármit, de a főnök te vagy. Jó? Tehát az tudatos ember úgy működik, hogy az csak a te szolgád, az indulatod is csak a te szolgád. Nem tőled független. És akkor már tudod egy kicsit uralni a működésedet. Jó, eltelt a 15 percem, és azzal az igével zárnám, hogy öröme van az embernek szája feleletében, és az idejében mondott beszéd, ó, mely igen jó. Hát remélem, hogy én most idejében mondtam, amit mondtam, és zárni meg egy viccel szeretném, mert ha már vidámság a mai napunk, jó kedvel menjünk. Nagyon sok viccet tudok egyébként, úgyhogy ha úgy várok egyszer arra, hogy valaki azt mondja, hogy csak történeteket, meg vicceket meséljek, mert azt is, bár ez is az volt igazából. Bácsi elmegy az orvoshoz is, azt mondja, hogy doktor úr, segítsen rajta, mert nagyon beteg vagyok, nagyon. Na tehát bácsikám, mi baja van? Jaj, doktor úr, hát képzelje már el. Hát, ha én fekszek. Na de bácsikám, mi baja van? Hát mondom, doktor úr, ha lenne kedves, türelmes végighallgatni, mert képzelje el, hogyha meg ülök. Tessék már mondani, hát mi bajom lehet? Hát éppen ez az, mondja már meg végre, mi baja van? Hát de pont erről beszélek, doktor úr, hát nem érti. Hát magának kéne tudni, mert képzelje el, ha meg állok, csak állok, csak állok. Hát tessék már mondani, mit csináljak? Tudja mit, bácsikám? Csak menjen, csak menjen, csak menjen. Köszönöm szépen a figyelmet.